Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 32. Zsoltár első versét. 32. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe. Foglaljon helyet a gyülekezet. 425. dicséretünket énekeljük mind a négy versét. A 425. dicséretünk így kezdődik. Ó, Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót Mózes első könyvéből, a 18. fejezetből. Az első 15 verset olvasson, foglaljon helyet a gyülekezet. Akik állnak még fönt a karzaton is van hely, vagy akár ide előre is lehet jönni, vagy ott helyet foglalni. Tehát akkor Mózes első könyvéből, a 18. fejezetből olvasom az első 15 verset. Azután megjelent neki az Úr Mamré tölgyesében, amikor a nappali hőség elől a sátor bejáratába húzódott. Fölemelte tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott egy a sátor bejáratától, földre borult, és így szólt. Uram, ha megnyertem jó indulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hozatok egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőljetek le a fa alá. Én meg hozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább, ha szolgátok mellett mentek el. Ők azt felelték, tedd azt, amit mondtál. Ábrahám besietett Sárához a sátorba, és azt mondta, Sies, dagasz meg három mérték finom lisztet, és süss lángost. Kiszaladt Ábrahám a csordához, és fogott egy szép szoposborjút, és odaadta a legényének, azt pedig gyorsan elkészítette. Azután vett vajat, tejet, meg vette a borjút, amelyet elkészítetett, és eléjük tette. Ő maga pedig ott állt mellettük a fa alatt, amíg ettek. Azután ezt kérdezték tőle, hol van Sára a feleséged? Ő így felelt, itt a sátorban. Egyikük azt mondta, egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és akkor már a feleségednek Sárának fia lesz. Sára meg ott hallgatózott a háta mögött a sátor bejáratánál. Ábrahám és Sára élemedett korú öregek voltak, és Sáránál már megszűnt a női életfolyamat. Sára nevetett magában, és azt gondolta, miután megvénültem, lehet egy gyönyörűségem. Meg az uram is öreg. De az Úr megkérdezte Ábrahámot, miért nevetett Sára, és miért mondta, ugyan hogy szülhetnék öreg létemre? Van-e valami lehetetlen az Úr számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Sára azonban tagadott, mert félt. Azt mondta, hogy nem nevetett. Az Úr azonban így szólt, de bizony nevettél. Isten áldása legyen az ő igéért, gyertek imádkozzunk. Mennyi atyánk, köszönjük azt, hogy te meglátogatsz bennünket a hétköznapok világában, és oda jössz, ahol mi éppen dolgainkat végezzük, vagy éppen amikor megpihenünk, és ott vagyunk kiki a maga sátrában, és gondolkodunk az élet dolgairól, megállunk, és sok minden forog a szívünkben, a mi gondolatainkban. Hadd meg nekünk, hogy mi is megtapasztalhassuk az életünkben a te jelenlétedet, hogy ne üres szó legyen a te neved a mi számunkra, hogy tudjunk mi is segítséget kapni te tőled. Próbáld meg a mi hitünket is. Látod, hogy mi is sokszor úgy viselkedünk, mint Sára. Nevetünk a te dolgaidon. De közben pedig szomjúhozzuk a te igazságodat. Azt az erőt, amivel a szívünket újjá tudod teremteni. Mert szükségünk van arra, hogy vendégül lássunk téged. És szükségünk van élő bizonyosságra, Isten élményre, a veled való élő találkozásra. Mert különben elsorvad bennünk a lélek, nem találjuk a helyünket, és mi is legyintünk csak a te jelenlétedre, mert távolulinak tűnik az. Így kérjük, hogy ezen az Isten tiszteleten most érkezz meg mi hozzánk, és légy itt jelen közöttünk. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 227. dicséretünk 4. versét. 227. dicséretünk 4. versét énekeljük. A 4. vers így kezdődik. Reád bízzuk mi magunkat. Istenünk igéjét Mózes első könyvéből, a 18. fejezetből olvasom, az első versből. Azután megjelent neki az Úr Mamré tölgyesében, amikor a nappali hőség elől a sátor bejáratába húzódott. Foglaljon helyet a gyülekezet. A mai igei hirdetésünk témája az Isten élmény, az Istennel való találkozás. Lényegében a Szentírás egésze ezt hordozza, és ezt teszi a középpontban, mert Istennel való találkozás nélkül, Isten szavának a meghallása nélkül igazából nem is beszélhetünk az Istenbe vetett hitről. Mert az Istenbe vetett hit az Istennel való találkozás nélkül hamvába volt dolog, igazából nem nyeri el beteljesedését, és csak üres szóvá válik, talán dogmává válik, vagy valami elvé válik, amely mögött az ember mégiscsak magányos marad, nem találja az útját, és nem találja a kapcsolópontot a saját élete és az Isten között. Mamré tölgyesében ott van Ábrahám, a nappali hőség elő a sátor bejáratába húzódik. Tehát nincs semmi olyan extra körülmény, amely úgymond az Isten megjelenését hivatott lenne igazolni, egy akkori hétköznapi történet ez, amikor is Ábrahám éppen nem a munkáját végzi, hanem már megpihen, illetve az, hogy nagyon erős a nap, nappali hőségben senki sincs kint, és így a sátor árnyékába húzódik Ábrahám. Mondhatjuk azt, hogy a mi életünkben is vannak időszakok, most ezt persze nagyon szimbolikusan értem, vannak idők, amelyeket úgy tűnik, hogy a semmittevéssel töltünk. Tehát üres időnek is nevezhetjük ezt. Ábrahám életében ez az időszak, ugye a nappali meleg, úgymond semmit nem lehet ilyenkor tenni. Van egy üres idő. Ez az az üres idő fogalma, amely lehet, hogy éppen a mai ember számára nem nagyon van jelen, mert be tudjuk népesíteni az időnket különböző dolgokkal, annyi lehetőségünk van, annyi technikai eszköz, annyi kommunikációs lehetőségünk van, hogy talán a mai embert jellemzi azt, hogy ha van egy kis ideje, akkor mindjárt csinál valamit. És elfoglaljuk magunkat. Ebben az üres időben jelenik meg az Isten, amikor látszólag Ábrahám nem csinál semmit, csak néz ki a sátor bejáratánál. Ekkor van az Isten élmény, amikor alkalmas az Isten számára az, hogy ő megjelenjen, amikor mi egy olyan helyzetbe kerülünk, amikor a figyelmünk nincsen lekötve valami másra, amikor megtörténhet az, hogy az Isten megérinti az életünket, vagy elküldi az ő követeit, mint jelen esetben ez a három férfi megjelenik. Itt eltérnek a vélemények, valaki azt mondja, hogy az Úr jelenik meg, hát úgy is van írva, az Úr Mamré tölgyesében megjelenik, de ezt a jelenlétet, hogy angyalok hordozzák-e. Minden esetre emberi alakban jelenik meg az Isten, és az ő jelenlétét három férfi hordozza, és úgy jelenik meg az Isten, mint vándorok, akik vándorolnak egy úton, és Ábrahám pedig vendégül látja őket. Azt tudjuk, hogy Ábrahám, amikor elindul a hit útján, akkor Isten megszólítja őt, és azt mondja, hogy menjen ki az ő rokonsága közül, egy olyan vidékre, amelyet majd az Isten fog neki adni, vagyis az ígéret földjére, és megígéri neki, hogy majd születni fog egy fia, mivel hogy nem volt gyermeke, ez egy nagy szívfájdalma volt Ábrahámnak és feleségének. Azonban hosszú idő eltelt, és ez a gyermek még mindig nem született meg. Ábrahám viszont elindult a hit útján, és engedelmesen követte az Istent. Miért fontos tehát az Isten élmény? Azért fontos, mert Istenről nem lehet csak elmérkedni, és nem lehet pusztán csak vitatkozni róla, és nem lehet pusztán csak távolról szemlélni őt, hanem szükséges az, hogy ígéreteivel, az ő lényével kerüljünk kapcsolatba, mert máskülönben az ember elveszik az Isten felé vezető úton. Mindabból, ami velünk történik, vagy nem történik, mert az is, hogyha valami nem történik meg, abban is felismerhetjük az Istent. Ugye itt ebben az esetben valami nem történik meg, és azért érkezik meg az Úr, még nem történt meg az, hogy Ábrahámnak megszülessen Izsák. Ez az, amiért az Úr megjelenik, és beszélni akar Ábrahámmal. És mindaz, ami már megtörtént Ábrahámmal, abban már megláthatta az Isten vezetését és szabadítását, és mindabban, amiben nem történt meg, ott pedig ott lehetnek a kérdések, ott lehetnek a miértek, ott lehetnek azok a nehéz lelki kapcsolópontok, amelyek a mi életünkben is ott vannak, amelyeket még nem éltem át, és nem éltem meg, pedig nagyon szeretném az Istennel átélni, és ott vannak azok a pozitív tapasztalatok, mint ahogy Ábrahám életében is, amelyben megláthattam már az Isten jelenlétét az életemben. Egy német teológus arról tett bizonyságot, hogy amikor katona volt, akkor ugye nem tudták róla még, hogy ő lelkipásztor lesz, és amikor ezt megtudták, akkor onnantól kezdve másképpen viszonyultak hozzá. Ez még a régebbi időkben játszódik, és akkor egy ilyen büntető századba akarták őt vezényelni, amikor az őrmester megtudta, hogy ő lelkipásztor, és a századoshoz odafordult, hogy azonnal vezesse ezt a teológust egy ilyen büntető századba, nehezebb körülmények közé. A századosról viszont senki nem tudta, hogy ő hídben jár. És ő a lelkében hordozza az Istennel való kapcsolatot, így egy nagyon nehéz helyzetbe került ez a százados, hogy most mit tegyen. Mert hogy az őrmesternek ott van a kérése, neki elméletileg engedelmeskednie kellene, de a lelkiismerete mást mond. Egyszer csak jelentkezik ez az őrmester, és szabadságra akar menni, és mutatja a lapját, és azon a lapon az szerepelt, hogy házas. És közben ez a százados pedig tudta, hogy ez hazugság, mert ez az ember nem házas, hanem özvegy ember. És ekkor a százados úgymond, mivel egy ilyen információhoz jutott, szembeállította az őrmestert ezzel az igazsággal, és azt mondta, hogy hazugság van ráírva erre a lapra, amit beadott, mert hogy nem házas, hanem özvegy. És egy kérése volt ennek a századosnak, hogy mivel ez egy hazugság, és ha ez kiderülne, akkor nehéz helyzetbe kerülne, és nem is mehetne el. Ezért engedje el ennek a német teológusnak azt a nehéz kötelezettséget, hogy neki a büntető századba kell mennie, és tekintsen el ettől a kérésétől, ettől a hivatalos kérésétől. Ezt a történetet ez a német teológus megtudta, hogy mivel így került aztán ő egy jobb helyzetbe, és ez az ő számára egy Isten élmény volt, hogy volt valaki, aki megmentette őt, és Isten is segítségére sietett ebben a nehéz helyzetben. Egy ilyen egyszerű történet, hogy jön valaki, és valamit tesz, vagy valaki éppen mellénk áll, és segítségünkre van, ebben felismerhetjük azt, hogy az Isten velünk volt. És ilyen esetekből, hétköznapi példákból talán mi is el tudnánk mondani, én is a saját életemből, amikor nagy nehézségbe kerültem, és kerestem az Isten jelenlétét akkor, amikor meghallgatta az imádságomat, és válaszul úgymond jelet adott az én számomra, amit csak én tudtam, mert én kértem, és senki más nem tudta. És valakivel való találkozásom számomra jel volt, mert ezt csak az Istentől kértem, ő tudhatta, és egy utcán belebotlok valakibe, és ott áll előttem az, akiről úgy gondoltam, hogy lehetetlen, hogy találkozzam vele. Tehát ott vannak ezek a kapcsolópontok, amikor az Istennel való kapcsolatunk élményé válik. Mit láthatunk még meg ebből a történetből? Mi jellemzi ezt az Isten élményt? A Biblia tehát igazolja azt, hogy az Isten megtapasztalható, felismerhető, bár lehet, hogy átvitt úton ismerhetjük fel őt, mert ugye nem úgy jelent meg Ábrahámnak Isten, hogy hatalmas nagy felhőben és szózattal és villám csapások közepette, hanem három emberi alak jelenik meg ebben a történetben, mint vándorok. A másik dolog, amit láthatunk, hogy nem mindenkinek jelenti meg magát az Isten. Itt jelen esetben Mamré tölgyesében van Ábrahám, és nem Mamrénak jelenik meg, hanem Ábrahámnak. És Ábrahám életében feltehetjük a kérdést, hogy miért pont neki jelenik meg. Ábrahámról egy dolgot világosan látunk a Szentírásból, hogy ő volt az, aki az egész életét ráhelyezte arra a bizonyosságra, hogy Isten őt elhívta. Vagyis kiszolgáltatta magát Istennek. Most gondoljuk csak azt el, hogy én holnapi naptól kezdve, vagy mi holnapi naptól kezdve rábízzuk magunkat az Istenre, és amit nekünk mond és megértjük az ő üzenetét, azt mi megcselekedjük. És így egy hosszú éveket így töltünk el, hogy az életünket úgymond nem a, most csúnyán mondom, nem az emberi ráció vezeti, nem a mi józan gondolkodásunk, mert azt szerint Ábrahám el sem indult volna erre az útra, hanem Isten hívó szava. Tehát Ábrahám az egész életét kiszolgáltatta Istennek, és nem elmélet volt a számára Isten, hogy vajon Isten esetleg mit mond, meg aztán van az én akaratom, hanem teljesen ráállt az Isten élményére, hogy megszólította őt Isten, és alá rendelte az életét. És ebben láthatjuk talán az első fontos dolgot, hogy abban a pillanatban, amikor az Isten azt látja, hogy valaki tőle várja az életében, úgymond az utat, a vezetést, és rá számít, és ez annyira fontos az ő számára, hogy az egész életét, a családját és útját teszi rá, akkor az Isten megjelenik. Megjelenik, és nem marad néma. És ezt figyelhetjük meg Ábrahám életében is. Nem azt jelentette, hogy minden nap megjelent neki Isten. Nem azt jelenti, hogy állandóan szólt hozzá. De Isten a döntő pillanatokban, amikor válsághelyzetbe kerül, vagy nem tudja, hogy merre fele kell menni, egészen bizonyos, hogy Ábrahám életében a főbb pontokon az Isten mindig megjelenik, mivel összekötötte az életét vele. És ezt a kapcsolatot meg is tartotta. Mert Ábrahám életében egy fő motívum van, hogy mit kell, hogy cselekedjem, hogy az Isten akaratát teljesítsem. Ez a motívum vezette Ábrahámot. És bármit parancsolt neki Isten, Ábrahám megtette, bár voltak neki is engedetlenségek, amikor hitében ő is gyenge volt, és más utat is választott. Tehát ott van benne az engedelmesség is, ott van benne az, hogy tudott azért másképpen is dönteni, ebben megláthatjuk az emberi természetet, mint ahogy bennünk is ott van, hogy keressük az Isten akaratát, de azért legyen meg a mi akaratunk is. És ez a kettő harcol bennünk. Másrészt pedig azt láthatjuk, hogy Ábrahám életében ott volt a bátorság, amit elnevezhetek hitbátorságnak is, mert hinni bátorság nélkül nem lehet, és kell egyfajta bizalom ahhoz az ugráshoz, hogy Istennel elindulunk az életünkben. Isten tehát olyan dolgokat kért Ábrahámtól, amihez bátorság kellett, döntés kellett, rá kellett, hogy helyezze az életét, és úgy kellett elindulnia, mint aki nem tudja, hogy hova megy, az ismeretlenben kellett neki menni és követni az Istent. És ez Ábrahám életét gazdagította, és azt láthatjuk, hogy amikor mindig egy ilyen döntés hozott meg, hogy úgymond az ismeretlenbe lépett, de Isten szavára tette azt meg, ez az ő számára többszörösen meghozta a jutalmát, és nem, hogy Ábrahám élete kárt szenvedett volna, hanem egyre inkább kiteljesedett. Tehát az Isten élmény középpontjában ez a lelki hozzáállás áll. Azt jelenti, hogy az Isten élmény az ő számára nem egy kierőszakolt történet, hanem az Isten élmény jutalom és ajándék. Isten akkor jelenik meg neki, amikor ő akarja, de az Isten élmény az egyfajta válasz az ő hitére és bizalmára és őszinte keresésére, és ebben megmaradt Ábrahám egész életében hűséggel. Mit jelentett akkor tehát Ábrahám számára a hit? Furcsa dolog, de ugye amikor Ábrahámot megszólítja Isten, akkor igazából talán azt tudjuk mondani, hogy egy hangot hall. Hangot hall. Ugye erre a hangra talán az ember nehezen tud engedelmeskedni, mert ugye ezt a hangot nem kívülről halljuk, vagy nem úgy jelenik meg ez a hang, hogy egyértelműen talán be tudjuk azonosítani, hanem ez a hang, ez valahol a szívünkben, lelkünkben és egész valunkban szólal meg. Ezt nevezhetjük Isten igéjének. Az, hogy mi lélekben és igazságban belsőképpen érthetjük az Isten szavát, és keveseknek adatik meg, mint mondjuk Mózesnek, hogy égő csipke bokort lát, vagy valami olyan jelenés történik az életében, ami által egyértelművé válik, hogy itt az Isten jelenik meg, és az ő szemeivel is látja őt, a többségnek ez a belső hang, az isteni üzenet, az isteni vonzás érkezik meg az életében, az isteni tanítás tehát a lelkünkben szólal meg, vagy valamilyen közvetítéssel ad mellénk az Isten egy társat, vezetőt, vagy embert rendel mellénk, aki valamit mond nekünk, segítségünkre van, és ezáltal azt érezzük, hogy az Isten az, aki megszólít bennünket, és olyan üzeneteket mond, amely pont nekünk szól abban az élethelyzetben, amiben vagyunk. Csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ezek a nem véletlen dolgok. Amikor Istent keressük, akkor egyrészt nem egy elvont Istent kell keresnünk, hanem egy olyan Istent, aki megszólító Isten, aki megjelenik a mindennapokban, aki vezetést ad, inspirációt ad nekünk, és ha kell, belsőleg is érezzük azt a vonzást, azt az üzenetet, amit ki akar munkálni az életünkben, és ehhez úgymond az eszköztára a sokoldalú, mert bármi történhet, amivel az Isten ezt bizonyíthatja. Ábrahám esetében ez a három vándor, aki megjelenik. Így bizonyítja Isten az ő jelenlétét, és az ő ígéretét és akaratának végrehajtását. Tehát, ha így tekintünk az Isten élményre, akkor az igazi Isten élmény az nem egy előre megszerkesztett dolog, hanem egy spontán kialakuló Isten élménnyel állunk szemben, amely mondhatjuk azt, hogy meglepetés. Az emberrel megtörténik. Felismeri. Jelenlét a semmiből. Ott ül Ábrahám, és egyszer csak megjelenik ez a három vándor. Ott van benne ez az üres idő motívum, de ott van benne az, hogy Ábrahám oda helyezte az életét az Isten kezébe. Ez a három férfi, ez egyfajta elrejtettséget is szimbolizál. Isten inkognitóban, vagyis rejtetten munkálkodik közöttünk, de nem annyira elrejtetten, hogy ne tapasztalhatnánk meg, és ne élhetnénk át a vele való találkozást. Másrészt pedig azt is láthatjuk, hogy Isten úgy érkezik hozzánk, hogy mi természetesen tudjunk viselkedni, amikor ő megjelenik. Ez is egy fontos dolog. Mint Ábrahám esetében is, mint ahogy megérkeznek a vándorok, és valakit vendégül látunk, és úgymond megterítjük az asztalt, egy ilyen hétköznapi történetbe ágyazódik bele az, hogy az Isten beszélni fog Ábrahámmal. Ételt készítenek, asztalt terítenek, és beszélgetnek. Így jelenik meg az Isten. Párhuzamba állíthatjuk ugye Jézusnak a földi munkáját, aki szintén így végezte a tanítást, hogy megjelent, tanított, együtt evett és ivott az ő tanítványaival és az emberekkel, így volt közösségben. Tehát Ábrahám nem egy ima liturgiát kezdett el, nem valami vallásos cselekményt hajtott azonnal végre, hanem azt a hétköznapi emberi dolgot tette meg, azt a vendégszeretetet tanúsította, ami keleten jellemző volt. Ennek a jelenlétnek, Isten élménynek a középponti gondolata az az, hogy avagy az Úrnak lehetetlene valami. Ezért jelenik meg ez a három férfi, hogy ezt a központi üzenetet elmondja Ábrahámnak, és itt rendet tegyen Ábrahám életében, és családja életében. Tehát ezt a motivumot is láthatjuk, hogy amikor egy Isten élmény, vagy egy isteni üzenet, isteni jelenlét megérkezik az életünkhöz, és ezt tapasztaljuk, akkor egy központi üzenete van annak. Valamit el akar mondani az Isten. Valamire ráhelyezi a tekintetét, valamit, ami életünkben ki akar bontani, és a középpontba helyezi, és arról akar nekünk beszélni. Ez egy kényes pont. Ábrahám életében, Sára életében. Ez mondhatjuk azt a legkényesebb pont. Amiről lehet, hogy ők is már hallgatnak, lehet, hogy van véleménykülönbség közöttük, csalódás is van benne. Ott van benne a kudarc élménye. Az, hogy éveken át, hosszú éveken át vártunk, és nem teljesedett be. Ezt a motivumot Sáránál láthatjuk, amikor Sára hallja ugye az ígéretet, hogy egy év múlva fia fog születni Ábrahámnak. És ott láthatjuk a reális dolgoknak a kényszerét, hogy hát már öreg Ábrahám is, már Sára életében is megszűnt úgymond az asszonyi természet, tehát ez egyenlő a lehetetlennel. Tehát megadta Isten az ígéretet, de utána kifutottunk az időből, vagy kifutottak az időből Ábrahám és Sára, és egyszerűen talán természetesnek vették, hogy ebből már nem lesz semmi. Na ezt az állapotot szünteti meg ez az Isten élmény, ez az isteni jelenés, de szemben áll Sára hitetlenségével, és azzal a fajta belső emberi lemondó hittel, vagy azzal az emberi magatartással, amely már legyint az Isten szavára és üzenetére, mint olyanra, amely már nem teljesedhet be az ő számára. Tehát ez bántotta az Istent, hogy végül is az ő igazsága, megkívánja azt, ha egyszer valamit ígér annak, akit elhív, az ő igazsága megkívánja azt, hogy ne csalódjon benne az az ember, aki az életét rátette. És ezen a ponton tisztába akarja hozni a kettőjük kapcsolatát. És ilyenkor az Isten arról gondoskodik, hogy egy olyan helyzetet teremtsen, amikor az ember ezt a lényegi kérdést, ami éppen a szívében, az életében van, azt vele meg tudja osztani. Most itt az emberi reagálást láthatjuk, hogy amikor az ígéret ismét elhangzik, az isteni megerősítés, hogy bár úgy tűnik, hogy lehetetlen a te számodra az, hogy gyermeked legyen, én mégis azt mondom neked, hogy egy év múlva gyermeked lesz. Akkor láthatjuk azt, hogy az ember micsoda mélységben van, mert egyszerűen ez a szó nevetséges. Egyszerűen le tudjuk söpörni az Isten üzenetét a mi szívünkre, a mi gondolatainkról, mert annyira úgy érezzük, hogy ez nem vonatkozhat ránk. Már nem tudunk neki hinni. És ezt az állapotot szünteti meg az Isten akkor, amikor megjelenik Ábrahám életében. Mert ez egy lehetetlen helyzet. Lehetetlen helyzet, hogy azok, akik az Istent követik és elindulnak az Isten útján, eljutnak egy olyan pontra, amikor az Istennel való kapcsolatuk azzá változik, hogy egyszerűen úgy érzik, hogy nincs tovább út az Istennel. Nem folytathatjuk tovább azt az utat, amit elkezdtünk. És nincs megérkezésünk. Miért jött tehát el Isten? Hogy ezt az egyetlen egy ígéretet megerősítse, és más szóval azt mondja, hogy nincs veszve semmi. Ezt mondja ki Ábrahámnak és Sárának. Ne adjátok föl, nincs veszve semmi. Nincs veszve minden. Hanem én megtartom az én ígéretemet irányotokba. És a másik pedig az, hogy amikor ilyen nagy nehézségbe jut az ember, akkor hajlamos arra, hogy nem számol az Istennel. Nem számol az Isten cselekvésével. Azzal, hogy az Istennek semmi sem lehetetlen, és megteheti azt, amit emberileg szólva, ugye azt mondjuk, hogy ez már lehetetlen. Ezen már túljutottunk. Ezt már nem lehet visszahozni. Azt viszont az Istenre kell bízni, hogy ő hogyan cselekszi ezt meg. Ebben van lényegében az út és a lehetőség. Ebben az esetben ugye egy év, a kifutási idő, amikor is ugye a gyermek megszületik. Tehát még mindig várni kell, és ez is az ígérethez tartozik. Másrészt pedig Isten, ugye a mi életünkre vonatkozóan is, az utat, hogy mikor adja meg és hogyan adja meg, azt ő szabja meg. Ha ő cselekszik, akkor nekünk azzal a bizalommal kell hozzáfordulnunk, hogy engedjük, hogy az ő vigasztalása is azon az úton érkezzen meg, vagy az ő cselekvése, az ő szava szerint történjen, és nem mi magunk legyünk azok, akik próbáljuk, úgymond, kisegíteni az Istent. Mert ehhez ugye semmit nem lehetett hozzátenni, és úgymond, hát elvenni se lehet belőle, mert ez abszolút az Isten fogja cselekedni. És talán éppen azért juttatta el Ábrahámot és Sárát az Isten ebbe a helyzetbe, hogy végső soron legyen valami, amiben megláthatják azt, hogy ezt csak az Isten cselekedhette meg velük. És itt nem lehetett többet tenni, nem lehetett megváltoztatni, és nem lehetett beleszólni az Isten akaratában, mert Isten volt az, aki végrehajtotta ezt, és mi pedig átéltük. Ábrahám élménye, és itt zárnám akkor, és ez lenne végül is talán a központi gondolat, a mi élményünk is lehet. A mi életünk sátrában is sok minden történik. Sok minden van velünk és bennünk. Sok lehetetlen helyzet van, amiben belekerülünk. Sokfajta megoldást várhatunk. De az első alapvető kérdés az, amit Ábrahám története föltesz a mi számunkra, hogy mi rábíztuk magunkat az Istenre? És ha rábízzuk magunkat az Istenre, ha kiszolgáltatjuk magunkat neki, akkor várjunk arra, és nem hiába való várakozni az Úrra, hogy ő majd segít nekünk alkalmas időben, és ne féljünk attól, hogy elfut majd minden, és hiába való dolog az Istenre várni. Mert nekünk is ki tudja jelenteni magát. mint ahogy Ábrahámnak is kijelentette. És oda helyezzük az életünk dolgait az ő kezébe. Mert nincs lesz vele semmi. Az Úristennek semmi sem lehetetlen. Miért pont az én életem? És a te életed lenne ez a kategória, ami lehetetlen, hiszen Ábrahám és Sára milyen lehetetlen helyzetben voltak? És mégis volt megoldás. Az isteni megoldást azonban rá kell bíznunk az Úrra. Nem lehet ezt sem siettetni, és mondhatom azt, nem lehet ezt késleltetni sem. Mert a dolgok megtörténnek a maguk idejében, ha az Istennel vagyunk kapcsolatban. És itt a fő motívum az, ami az Isten élményhez vezet, hogy nekünk mindannyiunknak ez a lehetőségünk megvan, hogy az Istennel való kapcsolatot felvegyük. Mert az Isten adott nekünk is lehetőséget a hitre, akinek nincs hite, kérjen Istentől. És személyválogatás nélkül ad. Nekünk is vannak gondolataink, mint ahogy Ábrahámnak. Nekünk is vannak terveink, mint ahogy Ábrahámnak is megvolt a maga élete. És nekünk is megvan a lehetőségünk, hogy rábízzuk magunkat az Istenre. Tegyünk egy próbát. És akkor a mi életünkben is megjelenik a maga útján, a maga módján az isteni üzenet. Az a motívum, amit pont most kell neked és nekem megértenünk. És erre ráállhatunk. És Ábrahám is így tanulta meg a hit útját, hogy egyszerű, apró dolgokon keresztül indult el, és tette rá az életét, és így alakult végül is az ő egész élete, úgymond egy Isten élménye, egy Isten keresésé. Mert mindig a következő lépés, megint rá kellett bízni az Istenre. És ezáltal munkálkodott az Isten az ő szívében és életében. Így munkálkodik bennünk is. Ha ezt az egyszerű cselekvést úgymond megtanuljuk, és rábízzuk magunkat a bizonytalanra, mondhatnánk az, de az nem bizonytalan. Vagyis ott van bennünk a hit bátorsága. Megtesszük ezt az egyszerű kis lépést, és ezeket a lépéseket a mindennapokban, akkor az Isten fogja magát igazolni. Nem nekünk kell az Istent igazolnunk. Az Isten élmény középpontjában ez van. Ábrahám nem igazolta azt, hogy ő Istenben hitt, hanem az Isten igazolta mindig Ábrahámot és állt mellé a fontos pillanatokban. Isten adja meg nekünk, hogy így bizonyságunk legyen nekünk is az Isten jelenlétéről, és adja meg, hogy így tudjunk bízni ő benne, és legyünk nyitottak, hogy a mi szívünkben is, a mi életünkben is, a mi sátrunkban is, úgymond megjelenjen az Isten jelenléte, és ott szólítson, ott érintsen, ahol most van szükségünk rá. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre, a 210. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. 210. dicséretünk 3. verse így kezdődik: ölelges, szent szerelmeddel. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Ismerjük azt a bizonytalanságot, amikor az ember nem találja az utat, és nem találja a hozzád vezető ösvényt. Köszönjük azt, hogy nem nekünk kell eljutnunk te hozzád, hanem te jössz felénk, és állsz meg az életünkben. És sokan, sokféleképpen bizonyságot tehetünk arról, hogy te valóban megszólítottál már bennünket eseményeken keresztül, embereken keresztül, lelkiismeretünkön keresztül. Ismerhetjük azt a belső hangot, amikor a lélektől kapunk üzenetet, egy vonzást, egy belső hatást érzünk az életünkben, amikor is te keresel bennünket. Így kérjük azt, hogy tudjunk mi vendégül látni téged, most úgy, ahogy vagyunk, az életünk asztalához hívunk, hogy maradj velünk és beszélgess velünk. Add meg nekünk, hogy most azt az egyszerű, de mégis talán emberileg nehéz dolgot a te kezedbe tegyük le, hogy az egész életünket most reád bízzuk. Nem tartunk vissza semmit, és nem magunk akarjuk vinni ezt az egész nagy terhet, hanem most eléd hozzuk, és rád bízzuk magunkat, mint ahogy Ábrahám is megtette ezt, és a következő lépést pedig tőled kérjük. Hadd, hogy ezt kipróbáljuk, és ebben hűséggel megálljunk, és figyeljünk a te útmutatásodra. Mi a következő lépés? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Hova menjek? Mit engedjek el? Hol van az én lelkemben olyan terület, amit át kell adjak? Mi az, amitől meg kell tisztuljon az én életem? Oly sok mindenről lehet szó, és oly sok mindent még át lehet beszélni. Látod bennünk a nevetést is, a legyintést, amikor nevetünk a te dolgaidon. Amikor úgy gondoljuk, hogy ezek mesebeszéd kategóriába tartoznak, és a te akaratod csak a múltban volt ilyen hatalmas, a jelenben pedig igen gyengének látjuk a te erődet. Add meg nekünk tehát, hogy mi is, amikor megérkezel hozzánk, akkor őszinték legyünk. Beismerjük, hogy sokszor nevettünk, sokszor bizonytalankodtunk, és legyintettünk. De most azt szeretnénk, hogy mégis jöjj egészen közel hozzánk, és kérjük, hogy vigasztald meg a gyászolókat, te adj segítséget, és valódi lelki megnyugvást, amikor elengedik szerettüket. Légy országunkkal is, vezetőinkkel, és áld meg ezt a népet, add, hogy jó úton járjunk, és a hit útját is tudjuk járni. És kérünk a gyülekezet minden tagjáért, te munkálkodj a mi szívünkben, és te jelenj meg közöttünk. És add, hogy egyen-egyenként mindnyájan átélhessük, amit Ábrahám átélt, hogy te tudod, és ismered életünket, és utat mutatsz nekünk minden helyzetben. Most pedig hallgass meg egyéni kéréseinket és könyörgéseinket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünk a 268. dicséretünk második és harmadik verse. A második vers így kezdődik, tud, mint tőle készült művet. Vegyük Istenünk áldása. Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Amen.